Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
1000 éven is túlnyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl, írta Sulyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napján. Az államfő bejegyzésében Babits Mihályt idézte, az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat, írta Sulyog Tamás. Az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, mondta a miniszterelnök a Kossuth téren, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban. Ez a valódi szuverenitás, szögezte le a kormányfő. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a mai napon megjelent Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levelében rámutatott, a szívhangrendelet részben valóban tudományos szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is. Kiemelte, a szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét, védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője. A közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A Nemzeti Összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. Latinovics Zoltánra emlékeztek halálának 50. évfordulóján a mai napon Balatonszemesen a színész síremlékénél. Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a megemlékezésen Latinovics Zoltánt a Magyar Színház és Filmművészet egyik legsugárzóbb, legnyugtalanabb alakjának nevezte, kiemelte, emléke nem halványult el, mert amit képviselt, az túlmutatott szerepeken, színházakon, korszakokon. Felidézte, hogy a színész nem volt simulékony alkat, ami a kommunista diktatúra éveiben súlyos következményekkel járt. Mellőzték, szakmailag ellehetetlenítették. A főigazgató fontosnak nevezte, hogy Latinovics Zoltán halála után 50 évvel ne csupán a legendát ünnepeljük, hanem az embert is megértsük. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját a Magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává. Műsorunkban visszatekintünk a történelmi eseményekre, a trianoni békediktátum előzményeire, görögkatolikus vonatkozásaira és tanúságaira. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Az első világháborút lezáró, a győztesek által írt békediktátum nyomán Magyarország katasztrofális károkat szenvedett társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. Területének kétharmadát, lakosságának pedig több, mint a felét elvesztette. A döntés értelmében több mint 3 millió magyar kényszerült az ország határain túlra, az elcsatolt területekre.
1920 után a történelmi Magyarország 8 görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy maradt meg. A hajdúdorogi egyházmegye, ami maga is elveszítette a parókiáinak felét. A munkácsi és az eperjesi egyházmegye Csehszlovákia, a Gyulafehérvár Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár egyházmegyék Románia, a Kőrösi egyházmegye pedig Jugoszlávia részévé vált.
Nem csak az egyéni, családi, hanem az egyházi kapcsolatok alakulása szempontjából is mélyen átérezzük azt a veszteséget, amely a trianoni békediktátummal ért bennünket. Műsorunkban dr. Végső Tamás görögkatolikus áldozópap egyháztörténész a fiaival, Péterrel és Tamással beszélget a tragikus történelmi eseményekről.
Elérkeztem ahhoz a korhoz, amikor már nem csak a történelemkönyvek által leírt történelem érdekel, hanem kezdem kutatni a saját múltamat, és mivel nekem nagyon fontos az, hogy görögkatolikus vagyok, ezért elsősorban a helyemet a görögkatolikus történelemben, az egyház történelemben keresem. És a 100 éves trianoni évfordulónak az alkalmából erre reflektálva szeretném azt megtudni, hogy beszélhetünk-e görögkatolikus trianonról.
Természetesen beszélhetünk görögkatolikus trianonról, hiszen a trianoni békediktátum az akkori Magyarország minden társadalmi rétegét, minden családját érintette, ezen belül a görögkatolikusoknak a közösségét is. Említettem, hogy minden családot érintett, így a mi családunkat is természetesen, hiszen tudjátok, hogy a felmenőitek között kárpátaljai görögkatolikus papcsaládok, a Kutkák, Jackovicsok, Azariak, Csurgovicsok, Molnárok, Fejérek vannak, illetve végső oldalon is Nagyvárad és környéke a származási helye a családnak. Így hát a mi szűkebb kis görögkatolikus családunk, de a görögkatolikusok nagy családja is érintett volt, mégpedig súlyosan érintett volt a trianoni békediktátum hatásaitól. De mielőtt a következményekről beszélnénk, mindenképpen szükségesnek tűnik az, hogy az előzményekről is beszélgessünk. Ne csak arról, hogy milyen hatással volt Trianon Magyarországra és azon belül a görög katolikusokra, hanem beszéljünk arról is, hogy mi vezetett a trianoni békediktátumhoz. Amikor ezt halljátok, hogy trianoni béke, trianoni békediktátum, mi az a jelző, amit a leggyakrabban használni szoktunk ehhez? Milyen volt a trianoni békediktátum?
Igazságtalan.
Alapvetően ez a leginkább alkalmas jelző a trianoni békediktátum leírására, hiszen minden magyar úgy érzi, hogy 1920. június 4-én Magyarországgal és a magyar nemzettel igazságtalanul bántak. A trianoni béke, békediktátum egy igazságtalan béke volt. Amikor ezt fölismerjük, akkor látnunk kell azt is, hogy ugyanezt a jelzőt lehet alkalmazni azoknál a folyamatoknál is, amelyek elvezettek Trianonhoz. Ugyanis azt lehetett már tudni, már a világháború évei alatt is, hogy az első világháborút lezáró béke nem fogja érintetlenül hagyni Magyarország határait. Az az Aponyi Albert, akit leginkább arról ismerünk, hogy Trianonban ő képviselte Magyarország érdekeit, és egy nagy hatású beszédben mutatott rá a béke diktátum igazságtalanságára. Ez az Aponyi Albert már a háború éveiben, 1915-ben is, éppen itt Nyíregyházán járva, egy előadásában tett utalást arra, hogy Magyarország határai az első világháború, a nagy háború után nem lesznek ugyanazok, mint a háború előtt. Tehát érezni lehetett azt, hogy Magyarországnak a sorsa másképpen fog alakulni. Az igazságtalanság abban rejlik, hogy ezek az arányok, amelyek az új határok megvonásakor létrejöttek, nem tükrözték a valós helyzetet, és a magyarság szempontjából súlyosan hátrányosak voltak, súlyosan igazságtalan béke született. Az odavezető utaknál és a következményeknél is lehet beszélni sajátos görögkatolikus szempontokról. Az első világháború előtti időszakban volt egy fontos történés, görögkatolikus történés, ami mondhatjuk azt, hogy a első világháborúnak az eseményeit is befolyásolta, a trianoni béke megkötésének a körülményeit, és hát természetesen a Trianon utáni Magyarországon élő görögkatolikusoknak a sorsát és a helyzetét is. Mi volt szerintetek ez a fontos esemény?
1912-ben 10. Szent Pius pápa megalapította a Hajdudorogi Egyházmegyét.
Így van. A Hajdudorogi Egyházmegye megalapítása 1912-ben egy nagyon hosszú, több évtizedig tartó küzdelmet zárt le. A magyar görögkatolikusoknak a küzdelmét azért, hogy saját önálló egyházszervezettel rendelkezzenek. És ezen a saját egyházszervezeten, egyházmegyén belül tudjanak a maguk sajátos szempontjai szerint fejlődni. Az egyházi életet fejleszteni, és az egyházi életet magyar nyelven művelni és megélni. Azért tartott több évtizeden át ez a küzdelem, mert a magyar görög katolikusokkal szemben ezek alatt, az évtizedek alatt egy súlyosan igazságtalan fellépés valósult meg. Mégpedig a többségi magyar társadalom, általában a politikai erők is, az egyházi képviselők részéről is.
De mégis hogy lehet egy egyházmegyének az alapítása valaki szempontjából igazságtalan?
Nem az egyházmegye alapítása volt ebben a kérdésben az igazságtalan. Bizonyos szempontból igen, majd rátérünk erre is, de ezek alatt, az évtizedek alatt, amíg a görög katolikusok elnyerték végül 1912-ben azt, hogy saját egyházmegyéjük legyen, azért kellett egy alapvető igazságtalanságot elszenvedniük, mert nem kaphatták meg azt, ami az igazságosság alapelve szerint jár nekik. Erre van egy nagyon szép latin mondás is, nagyon tömör, de kifejező, a sum cuique, ami mit jelent?
Mindenkinek megadni azt, ami neki jár.
Így van. A magyar görög katolikusok a 19. században újra és újra arra figyelmeztették a magyar társadalmat, a magyar politikai és egyházi vezetőket, hogy ők nem kapják meg azt, ami az igazságosság és a méltányosság alapelve szerint nekik jár. Mégpedig azt, hogy a templomaikban magyar nyelven végezhessék a szertartásokat. És azért tudtak joggal hivatkozni arra, hogy ez a méltányosság és az igazságosság alapelve szerint nekik jár, mert ugyanabban az országban, tehát Magyarországon, a Magyar Királyság területén éltek román görög katolikusok, és éltek ruszin görög katolikusok, akik viszont a saját nyelvük, az általuk értett nyelven végezhették a szertartásokat. Ezért a magyar görög katolikusok joggal kérték azt, hogy ha megadatott az anyanyelv használatának a lehetősége a románoknak, illetve a ruszinok számára egy olyan egyházi szláv nyelvnek a használata, amit értettek, amit tudtak követni, így joggal jár a magyar görög katolikusoknak is az a jog, hogy a saját templomaikban olyan nyelven imádkozzanak, amelyet értenek. És nagyon hosszú ideig, az igazság szerint még a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának hivatalos feltételei között sem szerepelt a magyar nyelv használata, ez megtagadta mind a katolikus egyház, mint pedig hát ehhez igazodva a magyar államnak az akkori képviselői is. Ez az állapot szűnik meg 1912-ben részben azzal, hogy létrejött a Hajdúdorogi Egyházmegye, ami kifejezetten, ahogyan azt a Christi Fideles gréci bulla is rögzíti, a magyar anyanyelvű és magyar identitású görög katolikusok számára jött létre, hogy a maguk egyházi életét a saját egyház kormányzati kereteken keresztül tudják megélni. Viszont, ahogyan utaltál rá a kérdésedben, ez az intézkedés, ami orvosolt egy igazságtalanságot, egy másik igazságtalan helyzetet is létrehozott. Mégpedig azért, mert azok a körülmények, amelyek között létrejött a Hajdúdorogi Egyházmegye, nem csupán az egyházi életről szóltak, és nem csupán arról szóltak, hogy egy meghatározott egyházi közösség, a magyar görög katolikusok közössége megkapja a maga saját kereteit. Az akkori Magyarországon ki volt az, aki egyházmegyék alapításáról, püspökök kinevezéséről rendelkezett?
A királyi főkegyúri jog szerint Ferenc József volt.
Így van. Szent Istvántól kezdődően a magyar uralkodók gyakorolták az úgynevezett főkegyúri jogot, ami azt jelentette, hogy a magyar királyság területén új egyházmegyék létrehozása, püspökök kinevezése, illetve az úgynevezett nagyobb javadalmak fölötti rendelkezés az uralkodó jogkörébe tartozott. Természetesen egyeztetve a szentszékkel, hiszen a szentszék volt az, amelyik aztán ezeket a döntéseket megerősítette. A dualizmus korában a főkegyúri jogot az uralkodó a magyar kormányon keresztül gyakorolta. Tehát ha valaki egy új egyházmegyét szeretett volna Magyarország területén, akkor mindenképpen a magyar kormánynak a döntésére volt szükség. A magyar kormány terjesztette föl a királynak a javaslatot, aztán a szentszékkel a király egyezkedett, és az egyezkedés végén hozta létre a király a Hajdúdorogi Egyházmegyét, amit egy hónap múlva Szent Tizedik Pius pápa a szentszék részéről a Christi Fideles gréci bullával megerősített. Ez a folyamat viszont feltételezte azt is, hogy egy-egy egyházmegyének a létrehozása, megváltoztatása, vagy egy-egy püspöknek a kinevezése bizony a politika világába sodródott át. És a politika világának megvannak a maga szabályai, amelyek nem minden esetben, sőt a legtöbb esetben távol állnak az egyházi élet szabályaitól és szempontjaitól meg érdekeitől. Így tehát, amikor a Hajdúdorogi Egyházmegye fölállításáról döntött a magyar kormány, 1911-ben született meg ez a döntés, akkor nem csupán azt vették figyelembe, hogy a magyar-görög katolikusoknak ezt a több évtizedes igazságtalan helyzetét orvosolják, hanem lehetőség szerint hozzákapcsoltak mindenféle politikai elképzeléseket is, nemzetpolitikai elképzeléseket, köztük az erdélyi románsággal, illetve magyarországi románsággal való viszonyrendszernek a rendezését is. És ez volt az a mozzanat, ami olyan helyzetet eredményezett, hogy amikor létrejött 1912-ben a hajdúdörögi egyházmegye, és a magyar kormány orvosolta az igazságtalan helyzetet, amit a magyar-görög katolikusok el kellett, hogy szenvedjenek, ahogyan kivitelezte ezt a döntést, azzal egy másik igazságtalan helyzetet eredményezett, mégpedig a magyarországi románsággal szemben. Csak nagyon röviden arról volt szó, hogy az új egyházmegye határainak a kijelölésekor bekerültek a hajdúdörögi egyházmegye kötelékébe olyan román-görög katolikus parókiák is, amelyek nem akartak bekerülni, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a régi egyházmegyéjük, a nagyváradi egyházmegyének a területén maradjanak. Nem akartak csatlakozni a hajdúdörögi egyházmegyéhez. És az a tény, hogy ezt mégis meg kellett tenniük, és a központi uralkodói akarat végül is érvényesült, ez elégedetlenséget szült a magyarországi románság körében, és ezt sérelemként élték meg. Nem kis jelentőségű volt ez a sérelem, nagyon jól érzékelteti a helyzet súlyosságát 1914. februárja, amikor egy nagyon tragikus esemény történt. Mi volt ez?
A debreceni bombamerénylet.
Így van, a debreceni bombamerénylet, amit bizonyos körök, külpolitikai szempontok alapján és külső hatalmak izgatására és kezdeményezésére arra akartak felhasználni, hogy a magyarországi románságnak a helyzetét kihasználva és az elégedetlenségét kihasználva még inkább szítsák az ellentéteket a magyarországi magyarok és a többségi nemzet és a román kisebbség között. Tehát nagyon tragikus volt ez a helyzet, ami kialakult, ami aztán még tragikusabb lett, hiszen a debreceni bombamerénylet után, 1914. februárja után, néhány hónappal később történt egy másik merénylet, ami hát világviszonylatban nyilván jelentősebb volt, mégpedig
a szarajevói merénylet.
Így van, amikor Ferenc Ferdinánd trónörököst gyilkolták meg, és ami minek a kirobbanásához vezetett?
Az első világháborúnak.
Az első világháborúnak, vagy ahogyan azt korábban nevezték, a nagy háborúnak a kitöréséhez vezetett. Meddig tartott a nagy háború?
18-ig.
Így van. Tehát egy hosszan, több éven át elnyúló háború volt, aminek volt egy fontos pillanata, mégpedig 1916. augusztusában. Mi volt az a háború menetében az a fordulat, ami nagyon jelentősnek mondható?
Ha a tudásom nem csal, akkor Románia hadba lépése.
Románia hadba lépése. 1916. augusztus végén. Mi köze van ennek a görög katolikusokhoz? Azt gondolnánk, hogy hát nyilván a magyarországi görög katolikusoknak a helyzete az egy országnak a belügye, és sok külpolitikai vonatkozása nincsen. Ezért talán meglepő lesz azt hallani, hogy bizony Románia hadba lépésének az indokai között is megtaláljuk azt a sérelmet, amit a hajdúdörögi egyházmegye fölállításával kapcsolatban a magyarországi románok el kellett, hogy viseljenek. Ennek a hadbalépésnek van egy érdekes előzménye. Amikor elindult a világháború, Románia semleges álláspontot foglalt el. És a központi hatalmaknak az volt az érdeke, hogy ez meg is maradjon, viszont ahogyan haladt előre az idő, mindenféle külpolitikai vonatkozások miatt Romániának döntenie kellett. Németország mindenképpen szerette volna megőrizni Románia semlegességét, ezért Erzberger külügyminiszter 1916 tavaszán Bukarestbe utazott, és ott titkos tárgyalásokat folytatott. Ezekről a titkos tárgyalásokról a tárgyalások egyik résztvevője, Netzhammer bukaresti érsek, német származású bukaresti érsek, feljegyzéseket készített, és ezt néhány éve a naplóját közzé is tették, és ez olvasható. És ő beszámol arról, hogy amikor a német külügyminiszter a román királlyal és a minisztereivel tárgyalt, akkor föltette azt a kérdést, hogy végeredményben mi bajuk van a románoknak, Romániának, mint államnak a monarchiával. Miért támadná meg, miért lépne be a háborúba a monarchia és a központi hatalmak ellenségei között? És amikor elkezdi sorolni Károly román király az okokat, akkor megemlíti azt, hogy a magyarországi románok a hajdudorogi egyházmegye fölállításával egy nagyon súlyos sérelmet szenvedtek el. Ez egy kicsit meglepőnek tűnik, de minden más, az iskolarendszer, az oktatás, meg minden más kisebbségpolitikai intézkedések között, amelyeket igazságtalannak éltek meg a magyarországi nemzetiségek, ezek között a románok számon tartották azt, hogy a hajdudorogi egyházmegye létrehozásakor olyan román egyházközségek is bekerültek az új egyházmegyébe, amelyeket nem kellett volna besorolni. Az igazságosság és a méltányosság alapelve sérült számukra. Amikor a Románia átadja a hadüzenetet a monarchiában, akkor ugyan nem név szerint említve, de a hadüzenetben is szerepelnek, hogy vallási téren is a magyarországi románoknak sérelmei voltak, és a román királyság pedig úgy érzi, hogy föl kell lépnie a magyarországi románok érdekében, és ezért történt a hadüzenet is.
Szinte hihetetlennek hangzik, hogy egy egyházmegye alapítása ekkora sérelmeket tud okozni az emberekben, és akár még a hadüzenetben is szerepelhet.
Elsőre hihetetlennek tűnik, de azzal a tanúsággal szolgál, hogy egy-egy ország életében, egy-egy társadalmon belül a látszólag apró események, a látszólag apró változtatások is nagy horderővé válhatnak. Kinőhetik azokat a kereteket, amelyek között kezdetben vannak, és egy apró igazságtalanság, egy apró méltánytalanság nagy igazságtalansággá nőhet, és súlyos következményei lehetnek. Ha a Trianonhoz vezető utat szemléljük, és azt nézzük, hogy mik voltak azok az okok, amelyek elvezettek a trianoni békediktátumhoz, akkor elsősorban azt kell látnunk, hogy a Trianon előtti Magyarországon kisebb, nagyobb vagy kicsiből nagyján növő igazságtalanságok és méltánytalanságok történtek a magyarországi nemzetiségekkel szemben. Amíg ezt a magyar társadalom nem látja be, addig nehéz is lesz a Trianon élményét, ezt az igazságtalanságot valahogyan helyére rakni. Elfogadni nyilvánvalóan nem lehet, mert egy újabb igazságtalanság történt Trianonban, de valahogyan a mindenkori magyar társadalomnak, a mostaninak is meg kell találnia valahogyan a helyét ennek a soknak, ennek az eseménynek. És amíg nem látjuk azt, hogy ezek az apró, aztán nagyján növő igazságtalanságok és méltánytalanságok megtörténtek, addig ezt a helyét a Trianonnak nem is fogjuk tudni megtalálni.
Ragyog a nap, a hegyek, a mezők a természetbe csalogatnak, és meg annyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedező kedv és kellő rácsodálkozó képesség. Enzső Lellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Hittel reméljük, hogy már mindketten minden szentek társaságában gyönyörködnek Isten csodálatos teremtményeiben.
Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj. Tarka szoknyákat próbál a mező. Egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötlete támad. Mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld, és hányféle kék. És ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek. Fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virágözönben. Isten kertjének vendége vagyok. Körülöttem a százszor szép, meg nagy testvére a réti margaréta, szúrós levelű mezei aszat, amelyhez halvány lila virágán kívül sehol sem érdemes nyúlni, mert meg nem ússzuk sebesülés nélkül, de azonnal megvigasztal a búzavirág, anyám szemét idézi, és a pipacsok erdeje, a piros remény hírnökeinek találkája. Ásít a tátika, nyílik a szarkaláb, és az erdő szélén bujócskát játszik a fénnyel a kenderfű. A megypiros vadszegfű, a bükköny és a réti lóhere, a pacsirtafű és a harangvirág, a nyári hérics, a repce és a zsályák különféle fajtája, s akiknek sajnos nevét sem tudom, békésen nyílnak a hegyoldalakon. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink? Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom, miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermek láncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcs termesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezésbiztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó. Uniós szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyen Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területén több mint 54% a mezőgazdasági terület, és ezért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak az előretörése. A támogatás politika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye a jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arányt tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből, tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulás a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 ezer ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezzünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd. Tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor, az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőív hossz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 8-ada származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 ezer, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4,5 ezer. Van még nagyjából mintegy 47 ezer nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 ezer érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 ezer gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes körülön, teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH elektronrendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-éig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre, és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolvánnyal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt. Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt itt. Ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig, de a megemelkedő inputárak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállomány nyom belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántó területeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat.
A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 23 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy milyen marabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni. A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az érkezése már, ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is. Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már Európai Uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőívnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság volt a városban, a mezőgazdasági terület az közel 3000 hektáros volt, itt természetesen kiemelkedő a szántóterületnek a nagysága. Emellett az állatok közül, vagy az állatlétszámból itt tulajdonképpen a juhokat emelnénk ki, közel 700 juhot tartottak 2020-ban Miskolcon. És hogy egyen frissebb adatokat is hozzak, itt már vármegyei adatok is megjelennek, 2023-as Borsodabói Zemplén vármegyei adatokat tudok mondani. Ekkor közel 11 ezer gazdaság volt a vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14%-a rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a föld használatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 000 hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántó terület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt 2023-ban. Ki kell emelni a vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom a figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt. Itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a vármegyében.
Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-6.